Eredményes élettalálkozó, 2011. június 3-a. Világosság. Valódi és teljes biztonság egy bizonytalan világban.
Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Szia Attila! Szia Ildi! Igazán jó látni titeket. Tényleg. Jó reggelt! Jó reggelt! Ilyen elegánsan nem lehet ide bejönni. Szóval jó látni titeket, tényleg. Isten ad nekünk ajándékokat. És ha arra gondolsz, hogy milyen értékeid vannak az életben, akkor legtöbbször vagyontárgyakat kezdünk el számolni. Igaz? Legalábbis arra tanítanak minket, hogy vagyontárgyakat gyűjtsünk. Hogyha mérni akarunk, akkor vagyontárgyakkal mérjünk. Kütyükkel, házakkal, kincsel, nem is tudom. És nincs ezzel feltétlenül baj, de azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb érték, amit kapunk az életben, azok a barátaink. Azok az emberek, akik a környezetedet képzik. Barátok és ellenségek. Kényelmes és kényelmetlen emberek. Rokonok és távoliak. Emberek, akiknek akár élvezed, akár nem, az életére hatással vagy. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e ezen, hogy egy ember jelentőségét talán leginkább az a hatás határozza meg, amit gyakorol mások életére. És nem tudom, hogy ez most mennyire biblikus, vagy mennyire nem, de csak gondolj bele abba, hogy mindaz, amit egy emberen nyomként otthagysz, az abban az emberben tovább él, az hatással lesz arra a hatásra, amit majd ő gyakorol másokra. És talán el se tudod képzelni, hogy a te személyednek csak azzal, ahogy vagy, ahogy élsz, hogy létezel, arról nem is beszélve, hogy beszélsz, hogy értem, mondasz dolgokat, nem feltétlenül prédikálsz, vagy tanítasz, vagy írsz könyvet, ezek néha nem is számítanak annyira, hanem azzal, aki vagy a helyzetekben, ahogyan reagálsz, ahogyan válaszolsz, ahogyan törődsz, ahogyan nem teszed. Egyszerűen hatást gyakorolsz. És kell, hogy tudjátok, hogy az a hatás, amit ti hátrahagytok, akár csak egy rövid találkozás után, akár egy beszélgetés után, akár olyan ismerősöknek, barátoknak az életében, akikkel sokat vagytok együtt, az egyik legjelentősebb hatás, ami éri őket az életben. Oké? Ha veled valaki találkozik, és vált veled két szót, az nyomot hagy. Az nyomot hagy. Te nem vagy akárki. Te egyike vagy azoknak a keveseknek, akikben Isten szelleme ott él, akik őt képviselik, ha más nem, csak egyszerűen az illatoddal, azzal, aki vagy. És erről a Biblia beszél, hogy azoknak, akik üdvözülnek, azoknak, akik megmenekülnek, jó illat vagy az életre. És azoknak pedig, akik nem, és eleve nehéz erről beszélni, hogy vannak olyan emberek, akik nem menekülnek meg. És nem azért nem menekülnek meg, mert nem elég ügyesek, vagy nem elég jók, vagy mert Isten személyválogató volna, hanem azért nem menekülnek meg, mert nem akarnak megmenekülni. Mert mondanak egy nemet, egy végső nemet. Van egy állandó hívó szó, egy állandó kinyújtott kéz, egy állandó készség az ölelésre, és ők azt mondják, hogy nem, 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 nem kell lesz, nem, menj innen, nem, hagyjál, nem, nem, és nem, és nem, és nem, és nem. És a szabad akaratnak hatalma van, és vannak emberek, akik nem menekülnek meg. És az az illat, amit te hordozol, ami a megmenekülőknek egy jó illat az életre, az nekik egy rossz illat a halálra. De te nyomot hagysz, bárhova mész, kell, hogy tudd, hogy nyomot hagysz. Valaki lát téged, és tudja, hogy valaki más látott. Valaki olyat, amilyet nem lát mindig. beszélt veled, és azt mondja, hogy te más vagy. Nem tudja hova rakni, de hatással vagy. És én meg hálás nektek. Ugye, te ide jövök péntek reggel, és csak jó látni titeket. Okay. Kivéve az Ernőt nyilván, de...
Még hátraültél, köszönöm. Igen.
Igen, igen. Ernő bántalmazásra született és élvezi. Nem. Nem, azt mondja, hogy nem élvezi. Vagy nem arra születtél? Mindegy. Nem, Ernő nagyon jó barátom, és csak azért... És csak azért merek vele, mindig vele játszani, mert ő az egyetlen, akinek elég nagy a szíve ahhoz, hogy ezt elviselje és megbocsássa nekem. Nem, azt hiszem, ti is elviselnétek. Csak megvernétek néha. Nyomot hagynátok rajtam, igen. Jól van, ne szaporítsuk a szót, itt van Kaut Gyuri, úgyhogy biztos, hogy fel van készülve. De már legalább 2 perce megérkezett, úgyhogy kész arra, hogy megosszom velük a gondolatot. A hű az azt jelenti, hogy egy nagyon jó üzenet.
Barát. Jó. Nagyon röviden. Sziasztok. És imádkoztál, Sanyi, nem? Jó. Okay. Nincs Miki, jó. Akkor próbálok hangosan beszélni. Jó, nincs mikrofon. De imádkozzunk egyet, mielőtt belevágunk. Drága Uram, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, köszönjük azt a csodát, köszönjük a Sanyi életét, amelyet álmulatosan használsz, de csak add, hogy lássuk magunkat úgy, ahogy te látsz minket, nem ne a társadalom tükrében, ne a valamely a relatív vélemények tükrében, ne a ellenségeink véleményének a tükrében, hanem bár abból is lehet tanulni, de Uram, mi leginkább úgy szeretnénk látni magunkat és egymást, ahogy Te látsz minket, azt az értéket, azt a jelentőséget, azt a elfogadottságot szeretnénk látni, ami tőled jön, amely nincs jelen ebben a világban sehol, csak olyan emberekben, akik ismernek téged, és tényleg ez a küldetésünk, hogy továbbadjuk, hogy hatással legyünk másokra. Segíts ebben, Uram, de tényleg elsősorban abban, hogy téged ismerjünk, és úgy tekintsünk rád, mint egy barátra, mint az Urunkra, a Mesterünkre. Tényleg tőled lehet, és tőled érdemes tanulni egyedül. Köszönjük, Uram, és köszönjük, hogy Te szavaid jönnek a Sanyin keresztül, a Te jellemed jön rajta keresztül, az Ernőn, az Andin keresztül, és a Petin keresztül, és mindannyiótokon keresztül igazából. Köszönjük. Tényleg ezt neked, Uram. És áld meg ezt a mai reggelt, segíts figyelni, segíts ébren maradni, segíts félretenni a fel-feltörő gondokat, problémákat. Tudjuk, hogy mi kevesek vagyunk mindehhez, de azt is tudjuk, hogy Te nagyobb vagy. Minden problémánál, minden nehézségnél, minden krízisnél, minden tragédiánál, Uram, benned bízunk. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.
Amen.
Picit hasonló dolgon gondolkodtam, mint amiről Sanyi beszélt, így a jelentőségünkről, a szerepedről, az elhívásodról, vagy lehet úgy mondani adottságaidról és azoknak a használatáról, de most csak röviden. Minden ember ugye születik valamilyen vele, hát úgy magyarul így is mondjuk, hogy vele született tehetséggel, képességekkel, adottságokkal, amit aztán az életben tud fejleszteni, amit aztán a társadalom, a neveltetése, a szülei, a családja befolyásolnak. És ő maga pedig tud döntéseket hozni, hogy ebben növekedjen. Ezt, aki így képzitek magatokat, ezt biztos tudjátok. És ugye a világban ez teljesen normális, és erről tanítanak, és teljesen, nem is tudom, ilyen, mondjuk, hogy természetesnek veszik ezt, de persze azt el kell, hogy ismerje mindenki, hogy ehhez kell erőfeszítés. De egy egész más alapon van ez az egész más alapon van az életed, a tehetséged, az adottságaid, mint azt elsőre gondolnád. Nem tudom, mert tényleg mindannyian, nem tudom, oké, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, akkor kezdtem így öntudatomra ébredni, mint a Terminátor, és furcsa dolgokat csinálni, jöttem így tényleg így felfedezni, hogy szabad vagyok, hogy élek, hogy már felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok, akkor szembesültem azzal is, hogy azért a tetteimnek vannak következményei, és nem árt ismernem a valóságot, nem árt ismernem, akkor persze nem így fogalmaztam, nem árt ismernem ezt a világot, hogy így tudjak érvényesülni. És akkor jöttek ezek a pszichológia, emberismeret, mindenféle egyéb dolog, ebben így Isten még nem hívőként így elkezdett így vezetgetni, és csak rájöttem, hogy tényleg az ember minden nap változik, és így megfogalmaztam magamnak, hogy tegnap nem ugyanaz ember voltam, aki ma vagyok, és holnap is egy másik ember leszek, de ez fejlődöm kell, ezt tanulnom kell, és az irány, hogy merre megyek, azt végül is én döntöm el. Jó, van némi determináltság, mert úgy értem, hogy van néhány tényező, amin nem tudsz változtatni, ugye a valóságnak van legalább a 2/3 ilyen egyébként, de lehet, hogy több, ami nem tudsz változtatni, amihez igazodni kell, de van egy nem is olyan jelentéktelen rész, amit meg te tudsz formálni. Ugye ez főleg itt a te a gondolataid, a hozzáállásod, és gyakorlatilag a motivációid is, és hogy ebbe tanulunk, és minden embernek, és ugye ez, oké, tehát minden embernek ez más, nem pont ugyanaz. Minden ember el van hívva valamire, minden ember számba van valamire, és ez több ilyen filozófiában, meg vallásban is ugye előjön, de ha csak visszamegyünk a Bibliához, akkor ő is nagyon világosan beszél erről, hogy mi emberek specifikus adott célokra vagyunk teremtve, amelyek közt lehet átfedés, amelyek idővel változhatnak, ez itt teljesen rendben van. De nem tudom, te ismered-e ezt a célt? És ha még esetleg úgy hallgatod, vagy fogod hallgatni, nem hívőként hallgatod, akkor is ez a kérdés. Ismered-e ezt a célt, hogy merre kell menned az életben, és mi mondja meg neked ezt a célt? Nem pár éve beszélgettem egy ilyen sikeroktatóval, és ő mondta ezt, hogy neki egy belső hang mondja ezt, hogy merre menjen, és hogy ő neki van egy küldetése a világba. És nagyon sok ember így van vele, hogy egy belső hang mondja ezt. Biztos lehet, hogy ebből sokan ráismertek, akik ismeritek ezt az embert. Nem reklámozom most. És hogy azt mondja, hogy ez határozza meg a döntéseit, az életét. Ez a belső hang. És ez így tök jó, még akár így kereszténynek is hangozhat, nem? Hát persze, belső hang, Isten is így szól belőle. Oké, Isten hangja, mondjuk ezt, na de honnan ellenőrizhetem le, hogy ez most milyen hang? Mert azért vannak olyan hangok az életben, amelyek nagyon nem jó irányba visznek. És honnan tudom, hogy ez a hang az összhangban van-e? És nektek ezt nem kell mondanom, nyilván tudjátok, hogy összhangban kell, hogy legyen, azzal a 2000 éves kijelentéssel, amit Isten adott, az ő specifikus kijelentésével, De ez tényleg nagyon nem mindegy. És aztán itt felmerül a kérdés. Oké, hogyha ennek köze van a Bibliához, ha a Biblia adhat ebbe tanácsot, akkor az hogy van? Mert hát a Biblia az egy könyv, az ugye ott van, az kezdődik egy Mózes egyel, és befejeződik Jelenések könyvének 22-vel, ugye? Jó, nem adtam hozzá, nem vettem el belőle, remélem. Akkor bajba vagyok. És hogy az le van írva, ott vannak a szavak, most ez minden emberre, az most hát van 6-7 milliárd ember lassan, hogy a túróba lenne az igaz, úgy értem, hogy lehet az, hogy abban mindenkinek abból megtalálja az élete célját, a küldetését, hisz ez egy könyv. És ugye sokan mondják ezt ma is, hogy neked ez való, neked a Biblia való, nekem a, nem tudom, Krisna való, neked a Korán való, neked ez való, az való. És ez a logikai érvelés, ez odáig lenne, addig igaz, ameddig nem jutunk el oda, hogy a könyv mögött van valaki, van egy személy. Van egy olyan személy, aki ugyanolyan személy, mint te, bár nem ilyen formában létezik, ahogy most te, de hozzád hasonlít. Illetve mi hasonlítunk hozzá. De, és ha megnézed, nem tudom hány embert láttál már, aki pontosan egyforma. Belülről és kívülről is. Nem igazán van ilyen. Még az ikerek sem. És minden embernek van egy személyre szabott elhívás, egy személyre szabott célja, amit érdemes megkeresni és megtalálni, és aztán élni. Mert ugye üzleti életben, Balázsral ezt sokat tanultuk, hogy egy zseniális fickótól egyébként Amerikába, aki már tudtunk, ha nem hívő, de zseniális dolgokat tanít így ezen a szinten, nagyon praktikus, de így tök jól fel lehet ezt használni, hogy ugye minden embernek vannak erősségei, meg gyengeségei, és hogyha nem az erősségeidre építesz, ha nem az erősségeidben mész tovább, nem abba fejlődsz, hanem nem is tudod, mik ezek, csak úgy össze-vissza sodródsz, akkor az életedben most, oké, most ezen a világi síkon nem lesznek sikereid, nem lesznek eredményeid. És persze tudjuk, szerintem, most így mondom, hogy ez azért kevés, még hogy ezen a szinten sikeres vagyok, sőt, az önmagában semmi, ezt mondja a Biblia, de összességében ez is alkot téged. Tehát, ha valaki hívő ember, keresztény, attól még ugyanúgy vannak erősségei, van tehetsége, adottságai, amiket használhat, csak egy más célra, egy más irányban. És hogy ez, és mindenképp fontos, hogy ezt ismerjétek, erről beszéltem már egyszer, de most majd egy picit máshogy szeretnék, de nem nyújtom hosszúra. De a lényeg az, hogy ez mindannyiótokra más és más. És ezért nem lehet beskatujázni egymás sem, és Isten sem. Nem tudod belerakni egy dobozba, beszélt erről itt nemrég valaki egyébként, egy amerikai prédikátor, hogy itt a gyülekezetben, hogy Isten nem fér bele egy dobozba. Nem tudsz akkora dobozt találni, hogy beleted. Nem tudod körülírni olyan határokkal, hogy abba beleférjen, hogy meghatároz, hogy Isten ettől eddig van. A jellemét elkezdhetjük felfedezni, tudjuk, hogy milyen jellemzőkkel bír, tudjuk, hogy milyen nem ő, nem gonosz, nem ártani akar, de szeret, a javunkat keresi, és de hogy ez ilyen nagyon nagy, tehát nem tudod így befogni a kis agyaddal, nem, bocsánat, én sem tudom befogni a még kisebb agyammal, de fontos, hogy ennek a fényében lásd magad, lásd azt, hogy te mire vagy itt az életben, mert amik történnek veled, nem tudom, rájöttél-e, nekem az Ez volt az első dolog, ami Isten fele mozdított 18 évesen, vagy 17 évesen. Rájöttem, hogy itt nem véletlenül történnek a dolgok. Itt nagyon is komoly összefüggések vannak, és én odáig eljutottam csak úgy valami, egy hang által, hogy van egy személy az egész mögött, van valaki az egész rendszer mögött, és itt minden mindennel összefügg, és nem függetlenek egymástól. Úgyhogy, és neked van benne szereped, és hogy mi, azt neked kell felfedezni. És hogyha már ismered Istent, akkor megtetted a legnagyobb lépést ebben, de még nem ért véget az út, hanem most léptél rá igazán a gyorsítósávra. De ha még nem ismered, akkor pedig még hátra van ez a nagy felfedezés. És igazából erre bátorítalak benneteket, hogy tegyétek fel bátran a kérdést, hogy mi az én célom ebben az életben, mi az én szerepem a társadalomban, az emberek között, és aztán már itt a gyülekezetben Istennel, mert itt se egyforma. Valaki a száj, valaki a szem, valaki a kéz, valaki a kislábúj, valaki az agy működteti láthatatlan emberek, mint a Szabó Peti most egyenlőre, csak itt titokban munkálkodik, és ilyen meg a Sós Balázsék, meg az Attila, és ilyen hatalmas munka végződik, és nem látszik, de ettől nem jelentéktelen, és mindenkinek megvan így a szerepe. Jó, és egy verssel szeretném lezárni. Eszter 4.14-ben van egy vers, az Ószövetségi könyv. Azt mondja, hogy királynő volt, a királynak az egyik felesége, akkoriban több feleségük volt a királyoknak. Azt hiszem Ahasvérusnak hívták, és egy nagyon hatalmas király volt, egészen, nem is tudom, Indiától a földközi tengerig terjedt a birodalma, tehát nem kispályás ember volt, és a felesége Eszter egy zsidó asszony volt. És volt neki egy rokona, Márdokeus, aki mondja neki, hogy ezt a mondatot, hogy talán ez időért kerültél a királyságra, hogy megmentsd a népedet, mert ott volt egy lehetőség, és azt mondja, lehet, hogy minden, ami történt az életedben, hogy királynő lettél, az azért történt, ezért az egy dologért, hogy most az életed kockáztatásával, mert a királynő nem mehetett be bármikor a királyhoz, megmentsd a népedet. És lehet, hogy minden erre mutat. És lehet, hogy nem értetted, hogy ez ugye már fogságba vitetett zsidók közt volt, hogy nem miért vitettetek fogságba, miért kerültél ide, miért történt veled mindaz. Lehet, hogy ezért az időért történt, hogy te most beállj valahova. És lehet, hogy ez neked akkor már ilyen természetes, tehát nem egy ilyen nagy hőstet, hogy most így nem is tudom, ilyen elképzelhetetlen, hanem akkorra már fel vagy készülve, fel van készítve az elméd, a szíved, a jellemed arra, hogy már itt a Földön valamit csinálj, ami vagy látványos, vagy nem látványos, ez nem számít, nem ez számít, hanem van egy jelentőséged. És lehet, hogy ezért az időért, akár azért az eseményért történt veled mindaz korábban az életedben, ami történt. Mert semmi nem történik véletlenül, semmi az égvilágon. És ez egy nagyon nagy lecke nekünk, és csak fedezd fel a részedet, és lehet, hogy majd még gondolkodok erről, és akkor lehet, hogy majd egyszer beszélek. Ja, úgyhogy, de én most csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmet, hogy átadom a szót a Sanyinak.
Köszönjük szépen! Drága Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezt az üzenetet te nevedben. Amen. Okay. A világosságról és a sötétségről szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy ez a gondolat nem feltétlenül lesz új a számotokra, de mégis egy nagyon-nagyon alapvető gondolat. Egy alapvető gondolat a világ megértésében, és egy alapvető gondolat a te személyes életedben, hogy érted, hogy mit jelent a világosság, és mit jelent a sötétség. És hogy Isten hogyan bánik veled és velem. Hogy mi az, amit számon kér rajtad, és mi az, amit nem. Mi az, amiért már felelős vagy, és mi az, amiért nem. Biztos éreztétek már így, hogy minél többet tudtok, annál nagyobb teher van rajtatok. Minél többet tudsz, annál nagyobb a felelősséged. Hisz amíg nem tudtad, amíg nem láttad, amíg nem lett világos, addig miért és hogyan kérhették volna számon rajtad? Persze tudom, hogy a polgári törvénykönyvben van egy olyan kitét, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít alóla. Ugyanakkor érezted-e már úgy, hogy méltánytalan valami olyasmit számon kérni rajtad, amit nem tudtál? Okay, tehát, és persze van egy kor, a felelősségre vonhatóság kora, amire elvileg tudnod kéne a törvényt, és ezért nem vagy már mentesíthető alóla. De az előtt, amíg még gyermek voltál, amíg még nem tudtad, addig méltánytalan lett volna, merem tovább mondani, igazságtalan lett volna számon kérni rajtad azt, amit nem tudsz. Úgyhogy világosság és sötétség. Lássuk. Efezusiakhoz írt levél, 5.6. vers. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, erről beszéltünk legutóbb. Sok üres beszéd van, amely felszínes, átgondolatlan, az élet legfontosabb kérdéseire filozófiailag, metafizikailag megalapozatlan válaszokat ad, és ezekre a megalapozatlan válaszokra építve hoz sokszor egy nagyon értelmes és logikus rendszert, amely akkor is egy hamis vagy egy semmiben lógó alapon áll. Vigyázzatok, sok értelmes, sok nagyon kemény, sok nagyon nagy tekintéllyel elhangzó szó nem több, mint üres beszéd, amely tudatosan vagy önkéntelenül, de meg akar téveszteni. És azt mondja, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Istennek van egy haragja, és itt van ez a kettéválasztás az ők és a mi, az ők és a ti között. Az engedetlenség fiai, akiket Isten haragja sújt, és akkor, ha ez így van, ha van az engedetlenség fiai, akkor kell, hogy legyen egy másik csoport, amely nem az engedetlenség fiai, igaz? És úgy tűnik, hogy nem őket sújtja Isten haragja. Van egy kettéválasztás. Erről beszéltünk azt hiszem 2 alkalommal az előzőekben. Hogy hogyan lehetne átkerülni a másik csoportba? Ugye, hogyan? És erről szól az evangélium. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ennyi? Viccet biztos ismeritek, igaz? Nem baj, János jelen. Azt hiszem, a medvének van egy halál listája. Ismeritek? Medvének van egy halál listája. Találkozik a rókával. Róka rajta vagy a listámon. Meg kell, hogy jöjjelek. Megöli. Aztán meg is eszi. Igaz? Úgy van? Mindegy. Találkozik kivel találkozzon? A farkassal, persze. Rossz fiúkat egymás után. Farkassal. Farkas, ne haragudj, rajta vagy a listámon, meg kell, hogy egyelek. Jól van, egyél meg. Megette. Találkozik a nyuszival. Nyuszi, rajta vagy a listámon. Te medve? Igen? Nem húzhatnál ki a listáról? Dehogy is nem. És ez néha így vagyunk vele. Ki az, aki üdvözül? Tudod, mind elveszünk. mind tartunk, tudod, a végső zuhanás, a halál, ki sem merem mondani a szót, a pokol felé. Mit tegyünk? Ki az, aki megmentheti magát? Tudod, ki az, aki képes megjobbítani önmagát? Ki az, aki képes tisztára mosni a kezét? Ki az, aki képes visszafordítani az időt, jóvá tenni a múltat? Ki az, aki képes helyrehozni mindent? Péter. De azon kívül senki. Hogy éppen bajban vagyunk. Jött a medve, és meg akar enni. Rajta vagyunk a listáján. És a megmenekülés körülbelül ennyi. Uram, nem mentenél meg te engem? Dehogy is nem. Ennyi. El van intézve. Az úr lett az, aki vállalta helyetted. És ha te hiszel abban, amit ő tett, ha hiszel ő benne, ha elfogadod őt, mint a megváltódat, örök életed van. Úgyhogy ha úgy érezted, hogy te vagy az őkben, az engedetlenség fiainak a csoportjában, és át szeretnél kerülni a másikba, akkor csak egyszerűen fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ennyi. Ez egy olyan nagy dolog, hogy nem működhet másképp, csak ilyen egyszerűen. Az örök életet vagy ajándékba kapjuk, vagy sehogy. És ajándékba kapjuk. A kegyelem szó ezt jelenti. Kegyelemből van üdvösségetek. Az üdvösség a megmenekülést jelenti. Kegyelemből van megmenekülésed. De mi a kegyelem? A kegyelem meg nem érdemelt ajándék. Miért tesszük hozzá, hogy meg nem érdemelt? Mert néha már összezavarodunk a fejünkben, és az ajándékért is dolgozni akarunk. Ki akarjuk érdemelni az ajándékot. Nem, az ajándék az a természeténél fogva meg nem érdemelt. A természeténél fogva valami olyasmi, amiért te nem adsz. Nincs ellenszolgáltatás. Mert ha már van ellenszolgáltatás, akkor nem ajándék. Akkor tartoznak vele. Igaz? Isten meg nem érdemelt ajándékként adja a legdrágábbat és a legnagyobbat. Ki szeretne örök életet? Tiéd. 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 Úgy értem? Tehát ahogy csak szeretnéd. Tiéd. Ez egy olyan árverés, ahol tudod, a legkisebb, tudod, hajizgatás. Igen! 1.450.000. Igen, én csak vakaroztam. Nem, először, másodszor. Tudod. Ki szeretne örök életet? Oké. Okay. Aki hisz Jézus Krisztusban. Úgyhogy megyünk tovább. Úgyhogy ne vegyetek tehát részt ezekben. Jó, ez egy egyszerű tanács. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Itt fogjuk folytatni. De végigolvassuk, hogy a kulcsig eljussunk, a magyarázatig. A világosság gyümölcse, a gyümölcs az az eredményt jelenti, igaz? Mert sose értettem, még a gyümölcsi, gyümölcs úgy, milyen, zöldséges vagyok én, vagy mi a... Tessék normálisan beszélni. A gyümölcs az a következmény, az eredmény, egy életből fakadó eredmény. Oké? Okay? Gyümölcs. Valami olyan, amiért nem dolgozik meg az, aki megtermi, hanem az életéből fakadóan létrejön. Egyetem a bunkó ember gyümölcse a bunkóság. Nem kell még erőlködnie sem, hogy bunkó legyen, az csak úgy jön. Minek a gyümölcse a bunkóság? Hát egy csomó minden döntésnek azelőtt, egy csomó mindennek, amitől ő az az ember lett. De a vége az az, hogy bunkó. Én szeretem a bunkókat, már úgy értem, bocsánat, mert hogy, tehát hogy ne értsetek félre, de hogy én is az vagyok. Ezt a feleségem írásba adja. De ez egy gyümölcs. Oké? Okay, tehát csak úgy jön. Oké? Okay. És azt mondja, hogy mert egykor sötétség... Hol van? Igen. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok, az Úrban éljetek, vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis, tehát a természetes velejárója. Ugye, ha te világos... ságban vagy, ha a világosság gyermeke vagy, mondom másképp, ha már nem vagy sötét, Ó, ez is veszélyes vizekre vezek. Oké? Tehát bunkóval kezdtem, és most sötéttel folytatom. Tehát sötét bunkó. Ez lesz az üzenet címe. Szerinted hányan fogják letölteni? Na mindegy, oké. Tehát ha már nem vagy sötét bunkó, hanem a világosság gyermeke vagy, akkor a világosságnak a gyümölcse, a természetes velejárója nem a te teljesítményed, nem az, hogy te milyen frankó gyerek vagy, és összeszedted magad, megnevelted magad, elvégeztél nem tudom hány iskolát, de az is rendben van, tehát most ezt nem, az segít. De van itt egyfajta világosság, amiről Isten beszél, és annak a természetes velejárója, figyeljetek, a jóság, az igazság, az egyenesség, gerinc. Egy olyan jellem, amellyel jó élni. Jó ember leszel. Na, nem jó. Jóság jelenik meg az életedben, inkább így pontos. Igazság és egyenesség. Fogunk ezekről beszélni. Ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Figyeljetek, megjelenik egy szó. Ítéld meg. Neked van szabadságod. Volt, van és lesz. Sose gondolt, hogy ha túl közel mész Istenhez, akkor egy nap egy bábbá válsz. Sose válsz bábbá. Isten mindig tiszteli a szabadságodat. Kérlek, ítéld meg. Mi kedves az Úrnak? És van egy felszólítás, ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Azt mondja, hogy haszontalan. Itt nem azt mondja, hogy bűnös, nem azt mondja, hogy ítéletre méltó, sokszor csak haszontalan. Ugye, nem haszontalan. Néha az életünkben túl sok a haszontalan dolog. És miért rossz ez? Mert a teret kitölti az, ami benne van. És hogyha egyszer megtelt az életünk haszontalan dolgokkal, akkor megtörténhet, hogy panaszkodni kezdünk, hogy nincs időnk és nincs kapacitásunk értelmes dolgokra. Úgy érezzük, hogy valamiféle rabságban élünk, ahol az életünk megszokása visz minket egy irányba, amiben már nem is akarunk menni. Haszontalan dolgokkal van tele az életünk. Azt mondja, hogy ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Leplezzétek le ezeket. Mi kell ehhez? Ehhez először neked kéne tudnod, hogy mi az. Neked kéne gondolkoznod rajta. Meg kellene ítélned, hogy mi kedves az Úrnak. És aztán le kéne leplezned talán elsőnek a saját életedben a haszontalan cselekedeteket. Ne értsétek félre, én sem vagyok ezzel szigorú. De néha érzem úgy, hogy megint mit csinálok? Tehát egyetem, hogy telnek a napjaim? Tehát, hogy tényleg ezt akarom? Tehát tényleg ez? És tűnődöm rajta, hogy mit kéne leleplezni. Ugye, elkezdem keresni a tettest. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Ez a kulcsmondatunk, 14. vers, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. És itt volt a definíciónk. Oké. Van itt egy tevékenység, 13. vers. Mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Van egy világosság, amely le tud leplezni dolgokat, amely meg tudja mutatni, hogy a dolgok mik, mi a legmélyebb természetük, mi a lényegük, mi az valójában, mi a kérdés és mi a válasz rá. Van egy világosság, amely leleplez. És vigyázzatok, mert többfajta világosság van. Van olyan ismeret, van olyan definíció, amely nem ez. És 98%-ban ugyan pontos, de abban a kettőben olyat hazudik, amivel az életedet veszi. Van hamis világosság. Ha jól tudom, Lucifer, akit később ördögnek és sátánnak hívtak, ellenségnek, mert föllázadt, és mert szövetségesből, mert engedelmes kérubból ellenség lett, ezért elvesztette a pozícióját, és a sorsa örökre megváltozott. És ő valóban ellenség. A tiéd, az enyém, mert elsősorban és alapvetően Isten ellensége. Ő önmagát a világosság angyalaként mutatja. Nem a sötétség angyalaként. Ő nem egy bunkó, és nem sötét. Legfeljebb azt szeretné, hogy te legyél az. Ő nagyon is intellektuális, nagyon is okos, nagyon is sok kérdése és nagyon is sok válasza van. És hogyha meghallgattátok Szabó Antinak a sorozatát az új világrendről, akkor egy olyan szinte rémisztő kifinomultságot láttatok az ő stratégiájában, az ő történelmet alakító, vagy történelmet alakítani akaró tevékenységében, ami ijesztő. Létezik egy világosság, amely valójában csapda, valójában előre kitervelt manipuláció, valójában előre átgondolt uralomátvétel a te elméden egy olyan módon, hogy észre se vedd. De van egy másik világosság, amely mindennek ellenére, az óriási csalás, az óriási hazugság ellenére, amiben mindannyian élünk, ennek ellenére le tudja leplezni a dolgokat, és meg tudja mutatni, hogy azok mik. Olyan módon, hogy nyilvánvalóvá lesz. Van egy pont, ahol a hályog leesik a szemedről, és azt mondod, hogy én ezt eddig nem láttam, de most látom. Én eddig azt hittem, hogy ez valami más. Eddig olyan sok válaszom volt, annyira tele volt a fejem, és tudtam, és csípőből ítéltem, és büszke voltam rá, hogy én tudom. És egy pillanat alatt kiderült, hogy semmit se tudok úgy, ahogy kellene. Egyszer csak kiderült, hogy be voltam csapva. Én voltam a zászlóvivője egy hazugságnak. Én voltam a karddal oltalmazója egy csapdának. Én voltam, aki fennhangon veszekedtem, hirdettem és ítéltem valamit, amiről most kiderült, hogy nem igaz. Hogy nem igaz. Mert volt egy hamis világosság. Volt egy hamis megértés, egy hamis magyarázat, egy hamis definíció, egy majdhogy nem kozmikus, egy majdhogy nem világméretű hazugság. Ami nem lehetett hazugság, hisz az egész világ nem hazudhat. Nem lehet, hogy minden hamis. Ezt nem veszi be az ember feje. Olyan nagy a hazugság, hogy meg se fordul a fejünkben, hogy az lehet. Olyan szemérmetlen, hogy nem is feltételezzük, hogy ekkorát hazudnának. Ilyen szemtelenül. Hogy te odáll eléd, mosolyog, hibátlan, jó szándéka, szinte könnyekkel a szemében hazudik, hogy jót tegyen veled. És megmagyarázza, hogy jót tegyen veled. És hazudik. És ő a tekintély, ő a hatalom, ő a bölcsesség, ő a tiszteletreméltó, ő a tudomány. Létezik egy hazugság, amivel szemben nincs más esélyünk, csak ez a fajta világosság. A világosság. És 14, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. És itt van a te személyes oldaladról a világosságban járásnak a lényege. Isten azt mondja, hogy azt szeretném, hogy a világosságban járj. Azt szeretném, hogy az életedet a világosságban töltsd. Hogy a környezet, a vonatkoztatási rendszer, ami alapján a döntéseidet hozod, az a világosság legyen. Mi az? Mindaz, ami nyilvánvalóvá lett. Istennek van egy meggyőző munkája az életedben, ahol ő hoz világosságot, és amit ő leleplez, az nyilvánvalóvá lesz. Egy ponton nem arról beszél, ami nem nyilvánvaló. Jaj, Sanyi, annyi mindent mondasz. Meg olvastam a Bibliát, teljesen összezavarodtam. Olyan fura szavak vannak benne, meg olyan furán vannak összekapcsolva. Meg olyan fura sorrendben jönnek egymás után, hogy őszinte legyek, egy szót se értettem belőle. És te is annyi mindenről beszélsz, nem tudom én ezt betartani, hát nem tudok én így élni. Ez nekem még bonyolult, és az egész olyan kicsit ijesztő is. Felejtsd el! Felejtsd el! Élvezd az utazást! Ugye te azt a részt, amit nem értesz, azt tekintsd háttérzajnak. Mert Istent semmi más nem érdekli, csak az, amit ő világossá tett a számodra, amit ő leleplezett neked, és ami neked már múlt idő nyilvánvalóvá lett. Istent csak azok a dolgok érdeklik, amire te azt mondod, hogy hihetetlen. Nem láttam, de most már látom. Ez szenzációs. És figyelj, az a pillanat, amikor életedben először tesz valamit, Isten nyilvánvalóvá számodra, életed egyik legnagyobb élménye lesz. Egy természet feletti jelenség. Megtörténik, hogy Isten harmadik személye, a Szent Szellem, aki a hited első pillanatától kezdve ott van, a te legbelsődben megszólal. És úgy szólal meg, hogy észre se veszed, csak egyszer csak olyan gondolatok jelennek meg a fejedben, amik teljesen normálisak, de Atya világ, most nagyon okos vagyok. De nem, de komolyan. Figyelj, elolvastam ezt, és egy pillanat alatt és eltűnt. De egy pillanatra láttam valamilyen olyan összefüggést, amit soha nem láttam azelőtt. Ugye te azt gondoltam, hogy akik ilyen összefüggéseket látnak, azok biztos zsenik, vagy valamiféle, nem is tudom. És egyszer csak ott van. Ott az eleje, a közepe, a vége, értem az egészet. Hihetetlen. Úgy értem, sötét volt. Eddig vak sötét volt. Úgy értem, sötét. Nem csoda, hogy féltem. Nem csoda, hogy nem értettem. Nem csoda, hogy be voltam zárva. És most egyszer csak világos lett. Világos, látom, nincs átverés, ott az összefüggés, megalapozott bizonyítékon, az egész rendben van, és eltűnt. De mintha valamire emlékeznék belőle, ott van, megmaradt valami. Világos volt, egy pillanatra nyilvánvalóvá lett, volt 3 bibliavers, ami összekapcsolódott, az életem eddigi tapasztalatai bizonyították, az egyik tudományos felfedezés ott volt mögötte, és egy pillanatra cák, megkérdőjelezhetetlen biztonsággal összeállt egy meggyőződés. Világosság. Wow! És Isten azt mondja, na ez az, amiről ezután beszélhetünk. A többi meg ne zavarjon. Majd én dolgozom rajtad. Ilyen pillanatok jönnek majd sorra egymás után az életedben. És a valóságról való meggyőződésed nem egyfajta olcsó, nem is tudom, vásári marketinggel fog tágulni, hanem meggyőződésről meggyőződésre. Hitről hitre lépsz előre. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit az ismeret elmélet legmagasabb kategóriája. Az a kategória, amiben józan, gondolkodó, felelős emberek élnek, akik nem olyan ostobák, hogy képesek azt mondani, hogy csak azt hiszik el, amit meg tudnak fogni. Hát milyen eszement őrület ez? Komolyan, komoly emberek kimondanak ilyet. Hát csak a fizikai valóságnak a 80%-a a nem látható szférában van. Mikor fogja ő azt megfogni? Vagy megtapasztalni? De ha nem vesz róla tudomást, az életében meghal. Az empirikus ember, ugye? Nem. Az igazán okos emberek, azok, akik a történelmünket előrevitték, azok meggyőződésekkel éltek. Azok bonyolult összefüggéseket fedeztek fel, amik a valóságban gyökereztek, és azokból következtetéseket vontak le. Azok a bizonyítékoknak megengedték, hogy bizonyítsanak. Azok megengedték, hogy olyan következtetéseket is vonjanak le, amelyek bár elvonatkoztatottak a megtapasztalhatótól, de mert a megtapasztalhatóban, a bizonyítottban gyökereznek, ugyanolyan valósak. Értitek? Ha az embertől elvonod a következtetés jogát és biztonságát, akkor sötétségben él. Sanyi, de hát miről beszélsz? Mondok egy nagyon egyszerűt. A Bibliáról be lehet bizonyítani, hogy az első ponttól az utolsóig Isten tökéletes kijelentése. Hogy ami ide le van írva, az az, amit ő le akart írni. Jó, és ne hidd el azt az alpári szöveget, hogy átírták, meghamisították, stb. Ez a legegyszerűbb, úgy értem. Tudod, ő az én feleségem, nem az. Valaki bekiáltja. Ha is rögtön felébred a gyanú. Encsi nem a Sanyi felesége. Hű, Sanyi, be tudod bizonyítani, hogy Encsi tényleg a te feleséged? És akkor kicsit meg vagyok ijedve. Várjál, hogy is kell ezt? Ugye, otthon nem kérdés, hogy ő a felesége, vagy nagyon, nagyon nyilvánvaló. Érted? És valaki jön, és csak így bekiabál egy hülyeséget. Átírták. És a sötétségben leledző emberiség az, hogy... És mert ő se tud gondolkozni, aki mondta, meg az se, aki hallotta, ezért csak marad az, hogy hallottam úgy, hogy biztos igaz, és innentől kételj él. Na de ember, arról volt szó, hogy is volt? Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért aztán ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak, ne vegyetek részt ezekben, leplezzétek le. Úgy értem, a többi ember lehet agyhalott, de te nem. Ha te felelősen akarsz élni, akkor neked gondolkoznod kell, neked a valóságot kell keresned, neked tudnod kell, hogy mik azok a sarokkövek, amik elmozdíthatatlanok, és következtetned kell. És nem mint a bíró a magaslóról, hanem mint az, akinek el kell döntenie, hogy mit nyel le és mit nem, ítélned kell. Úgy értem, azért, mert a kezembe adsz egy tablettát, nem fogom lenyelni. Azért, mert te bekiabálsz valamit, nem igaz! Akkor mindenki megretten, és a bizonytalanság eluralkodik. Úgy értem, és félünk, dehogy is. Úgy értem, hé ember, miről beszélsz? Úgy értem, miről beszélsz, mire alapozod, amit mondasz? Jó? És tudod mit? Tehát, hogy ez eleve nem az a fórum, ahol ezt elmondhatod. Tehát, hogyha zavar, akkor tessék kimenni. És majd csinálunk egy másik fórumot, ahol beszélgetünk erről, de az valami olyasmi lesz, mint egy bíróság, jó? Tehát nem üres nagy szavak, és aki hangosabban kiabál, azt fogják megszavazni, hanem vagy a valóságban gyökerező tények, vagy semmi. Vagy a valóság rendjéhez igazodó logika, vagy semmi. És mi azért vagyunk hívők, mert a Bibliáról be lehet bizonyítani, hogy igaz. Apologetika, tessék végighallgatni az egész féléves anyagot. És onnantól ez egy megalapozott információforrás. És megjegyzem, hogy ahol olyat mond, amely köthető, a megtapasztalható az empirikus valósághoz, ott mindenhol teljes a fedés. Oké, a sikerszemináriumokat ezekre a szavakra építik. Az üzleti élet eredményei ezen a bölcsességen vannak. A fizika alaptörvényeit Krisztus előtt legalább 1500-zal, 1600-zal leírták egy Mózesben. És itt tovább. Minden passzol. Világosság. Ez kell az embernek. Világosság. És a bizonytalanságnak csak a meggyőződések állhatnak ellen. A bizonytalanságnak csak a meggyőződések állhatnak ellen. A bizonytalanság, amiben a mai ember él, félelmet szül. Félelmet. Nem tudom, hogy ki a barát és ki az ellenség. Nem tudom, hogy egy fenyegetés mennyire nagy, vagy mennyire nem. Lesz atomháború? Lesz? Lesz? Reggel, amikor fölébredek, ezzel a félelemmel kell, hogy ébredjek? Van terrorizmus? Föl fogják robbantani a kocsimat, vagy nem? Lesz robbanás? Nem? Van terrorizmus? Nincs. Az emberi szabadságjogokról le kell mondani, hogy a világ harcolhasson a terrorizmus ellen? Megengedjem, hogy kamerákkal rakják tele a várost, esetleg a szobámat is? Esetleg lecsekkolják a telefonomat? Kövessék, hogy hol vagyok? Hogy az arcomról fotókat csináljanak, és arcfelismerő rendszerek legyenek mindenütt? A terrorizmus miatt? Ami annyira fenyeget? És ami a végbe, a katasztrófába, az emberiség megsemmisülése felé vezet minket? Harcolnunk kell a terrorizmussal? Úgy tűnik, hogy igen. Ezt mondják. És eladjuk a szabadságunkat. Eladjuk a jogainkat. A félelem miatt, amely a bizonytalanságból jön. Hisz nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mitől kell mennyire félni. Nem tudjuk, hogy kell-e egyáltalán félni. Nem tudjuk. Bizonytalanság. Sötétek vagyunk. És a tévé gyújt világosságot a szívünkben. Az újság gyújt világosságot a szívünkben. A divat gyújt világosságot a szívünkben. A haverjaim véleménye, elvárása gyújt világosságot a szívemben. De hogyha ez az én világosságom, mekkora akkor a sötétség? És ez nem egy ítélet, ez egy segélykiáltás. Segítség! Úgy értem, egy olyan világban élünk, ahol az elmebeli terror uralkodik. Egy olyan módon, hogy mi vagyunk az ászlóvivői. Ugye te nem most én itt, hanem mi mindannyian.
Ezt most hogy magyarázom meg, tudod?
Tehát, hogy megtanultunk nem gondolkozni, megtanultunk kliséket elfogadni, amik jönnek a tévéből, az újságból, a véleményekből. Nagyon kicsi az értékelési képességünk, persze egy szinten nagyon magas, ugye? Tehát, mert tehát azért okos emberek vagyunk, de a semmiben áll az okosságunk, megalapozatlan. Oké? És ki ment meg minket ebből? A Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. A Biblia az első betűtől az utolsóig igaz, be tudod bizonyítani, és nem tudod megcáfolni. Ez a szebbik része. Ugye te szánd rá az életedet arra, hogy egy bíróság, amely elfogulatlan. Okay? Mert ha elfogult, vallásosan ateista bíróság elé ülsz, akkor maga a tárgyalás egy színjáték. Ugyanúgy, hogyha egy elfogultan, vallásosan keresztény bíróság elé ülsz, akkor ugyanúgy csak játék, mert ők eldöntötték, oké, a vallásos ember eldöntötte, hogy miben hiszek, én keresztény vagyok, az is maradok, engem ne zavarja össze a tényekkel. És szégyen, azt gondolom, hogy szégyen. Nagyon helyes, ha vannak komoly meggyőződéseid, de ha ezek csak kulturálisak, mert csak alapon állnak, akkor a te meggyőződésed egy szégyen. És inkább azt kéne mondanod, hogy figyelj, fogalmam sincs, de kereszténynek születtem, nem találtam jobbat, ezért így élek. De mi nem ezt mondjuk, mi azt mondjuk, hogy 10-szer átgondoltuk, 20-szor nekimentünk, kételkedtünk, és nem tudtuk megtámadni, sőt, bebizonyosodott. Ez a valóság, tudjuk, meggyőződéssel élünk ebben. És utána nézzük ezt a könyvet, és ez a könyv világosságot gyújt a szívünkben. Olvasom az igazságot, a valóság legpontosabb leírását, amelyet egy szerető szándék kommunikál felém. Egy olyan szerető szándék Isten, aki fel akar engem készíteni, aki meg akar engem szabadítani, aki nyilvánvalóvá akarja tenni, aki le akarja leplezni, aki biztonságot akar építeni körém, aki felgyújtja a villanyt, és egyszer csak látok, és amit láttam, reményt ad, amit láttam, életet ad, világosság. Keresztény lettem. Mit kell tennem ezután? Olvasd ezt a könyvet. Olvasd ezt a könyvet. Legyél azon a helyen, ahol ennek a könyvnek a tanítását hallod. Azt mondja Róma 8.18, 10.18. Mindjárt megnézzük.
Jobb odalapozni.
Azt mondja, a rómaiakhoz írt levél. Azt mondja, hogy tíz, tizenhét. Nem találtam el, közel volt. Azért jó, hogy van a könyv, tudod? Valaha is elfelejtenéd, csak odalapozol. Jó, tehát rendben van. Most már vannak olyan szoftverek, hogy beírod a szót, és kidobja az összes olyan helyet, ahol valami hasonló van. Sőt, lefordítja görögre, héberre. Ad hozzá egy magyarázatot, azzal néha már vigyázni kell. De mint ahogy a csirkét esszük, oké? Tehát a csontot ott hagyod, a húsit megeszed. Tehát tessék olvasni és ítélni, és saját meggyőződésekkel élni. És nem félünk. Tudod, értem, nem félünk. Nem félünk semmitől, hanem csak józanul gondolkozunk, az Úr világosságát keressük, a csontot otthagyjuk, a húsit megesszük. És nem félünk. Ugye, te beszélhetsz hozzám. Persze, ha nagyon nagy hülyeség, amit mondasz, akkor egy ponton az udvariasság határain belül megpróbálok témát váltani. Vagy ellennéző pontot hozni. Mindegy. De a lényeg az ez, hogy a hit hallásból van. 10:17 rómaiakhoz írt levélben. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Hitre van szükséged. Mi a hit? A nem látható valóságról való meggyőződés. A hit a világosság munkájának az eredménye. A világosság leleplezi azt, ami van, és az nyilvánvalóvá lesz. És amikor nyilvánvalóvá lett, amikor be van bizonyítva, amikor lelepleződött, amikor világos lett, akkor hiszel benne. A hit egy meggyőződés. Hát én nem vagyok hívő. Na, de tudod, hogy férfi vagy? Nem, mert nő vagyok. Jó, de akkor azt tudod? Igen. És tudod, hogy férfi vagy? Igen, tudom. Ez a hitnek egy nagyon egyszerű és alapvető mértéke. De hát ezt tudásnak hívják, nem hitnek. Téves elképzelésed volt a hitről. A hit a tudásnak egy szintje. Meggyőződés. Csak a valóságnak a nem látható részére vonatkozik, ezért más úton jutunk el hozzá. De nagyon valódi az út, és nagyon valódi az eredmény. Meggyőződés. A hit miből építkezik? A hit Isten által definiált és nyilvánvalóvá tett kategóriákból építkezik. Isten az igazi világosság megmutatja neked, hogy ő mit csinált, hogy te ki vagy, hogy mi a viszonyotok, hogy miről szól az élet, hogy hol a helyed ebben az egészben, hogy mi a céled. Isten kommunikál veled, te hallod ezt, gondolkozol rajta, megérted, lelepleződik előtted, nyilvánvalóvá lesz, és a végén kimondod, hiszek. De a hit nem a te produktumod volt, hanem a világosság, amelyet nem utasítottál vissza, ezt hozza eredményként. És Isten azt mondja, hogy azt kérem számon rajtad, abban akarlak elszámoltathatónak látni, ami már világos lett. Ami nyilvánvaló lett. A többi nem érdekel. A többivel majd bánunk. Majd, ha eljön az ideje, beszélünk arról is. Addig szabad vagy attól. Addig szabad vagy attól. És persze van, ami nagyon világos, van, ami egy kicsit, és ami egy kicsit világos, azt is próbáljuk úgy kezelni, ahogy. De mindig tudni fogod, hogy hol volt az a pont, ahol Isten azt mondta, hogy figyelj, fiam, ezt most elmondtam neked. Ezt már tudod. Ezzel mostantól komolyan fogunk bánni. Ez világos lett. Nyilvánvaló. És, nem is tudom pontosan, hogy mi világos, és mi nem. Dehogy is nem. Tehát úgy értem, ahol ott ez a kérdés, az nem világos, és csak nyugi, Isten azt betakarja, Isten azt megvédi, ott minden rendben lesz, és csak azzal légy komoly, ami, de azzal nagyon, ami világos. És ezt mondja Filippiekhez írt levélben. Azt mondja Filippi 3:13-14. Azt mondja, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. A célról van szó, és Pál mondja. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak... Igen, nem ezt akartam olvasni. 15, igen, de így is jó, nagyobb a bevezetés. Előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei világosságának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Oké, egy céltudatos ember, amiről Gyuri beszélt. 15, akik tehát tökéletesek vagyunk, és ez milyen érdekes, hogy beszél arról, hogy még nincs célnál, nem gondolja magáról, hogy elérte, és utána azt mondja, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk. Miről beszél? Arról beszél, hogy van egy meggyőződése valamiről, ami nem látható. Arról beszél, hogy igenis két élménye van az embernek. Van egy tapasztalati, amit mind jól ismerünk, ahogy élsz, amit átélsz, és van egy helyzeti. Isten azt mondja, hogy bár nem tapasztalod meg, hogy mennyei állampolgár lettél, de már az vagy. Bár nem tapasztalod meg, hogy el lett döntve rólad, hogy tökéletes leszel, de már tökéletes vagy. És Pál azt mondja, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, holott az előbb mondta, hogy még nincs a célnál. De a tökéletesség helyzetileg érinthetetlen. Honnan tudja? Krisztus beszédeiből. Van egy meggyőződése, és így él. És ezt mondja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, tehát ha valamiben tévednék, ha azt gondoltam, hogy én ezt már tudom, és úgy megyek, az szerint, amiről azt gondoltam, hogy tudom, akkor az rendben van, mert ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Mit tegyek azokkal a tévedésekkel, amelyekkel tele van az életem? Isten nem fog agyonütni, mert tévedek? Nem fog, dehogy is. Ő a szerető apukád. Az az ő dolga, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy leleplezze, hogy legyen egy megvilágosodásod róla. És addig, amíg nincs, addig Isten betakarja azt a dolgot, és amikor eljön az ideje, akkor nyilvánvalóvá teszi előtted. Viszont te, és itt jön a tanács, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjunk. Vége a félelemnek, vége a bizonytalanságnak. Hogyan hozzak döntést? Az szerint, ami nyilvánvalóvá lett. De hogyan éljem az életemet? Az szerint, ami nyilvánvalóvá lett. De még olyan kevés lett nyilvánvalóvá. Nem baj. Ami nyilvánvaló, az szerint élj. Én a keresztény életemnek az első fél évét 3 darab Biblia verssel éltem. Volt 3 kedvenc versem, és azt mondogattam magamban. És amikor ránéztem az életemnek egy helyzetére, megnéztem, hogy a 3 darab versből valamelyik ad-e magyarázatot az adott helyzetre. Figyeljetek, adott. Mindegyikre. 3 vers, amit valamennyire értettem, mert megkérdeztem okos embereket, meg elolvastam sokszor, meg imádkoztam felőle, meg gondolkoztam rajta is. És valamennyire értettem 3 verset. És az elég volt, hogy az életem megváltozzon gyökeresen, hogy a bizonytalanság eltűnjön. Amire eljutottunk, az szerint járjunk. Ja, de mi van a tévedésekkel? A tévedésektől mi nem félünk. Nekünk egy nagy és erős és szerető Istenünk van, aki leleplezi előttünk a dolgokat. És ami világos lett, ami nyilvánvaló lett, az szerint járunk, és a többitől nem félünk, mert van egy nagy Istenünk, aki betakarja azt a részt, amiről még nem tudok. Úgy értem, a másfél éves fiammal, majdnem 2 már, megyek az utcán, sétálok. És tőlünk másfél méterre 60-70-nel mennek el a buszok. Úgy értem, a gyerekem másfél méterre van a szörnyhaláltól. Ezt érted? Belegondoltál már ebbe? Másfél nyomorult méterre van a szörnyhaláltól. És depressziós. Halálfélelemmel nyűszítve bekuporodik az utca és a fal sarkába, és tehogy is, és akkor gondtalan. Miért? Mert fogja a kezemet. Illetve én vagyok gondtalan, mert fogom a kezét. Ő gondtalan lenne akkor is, hogyha nem fogná. Mert neki az még sötét. Ő nem tud róla, hogy ott a halál van. Ő nem tud róla, hogy másfél méternyire ott van a vég. Legalábbis ennek a történetnek a vége. Neki ez még nem nyilvánvaló. De nekem, az apjának igen, és én betakarom az ő hiányosságát. Én kipótlom az ő sötétségét. És ő teljes életet gondtalanul élhet azzal a világossággal, amilyen van. És az most épp csak annyi, hogy fognia kell a kezemet. Nem engedheti el a kezemet. Nem engedheti el a kezemet. Nem engedheti el a kezemet. És ezen a ponton nagyon kemények vagyunk. Úgy értem, egyszer kitépte a kezét, szaladt 3 métert, elkaptam, és olyan ilgumburgum lett. Mert szeretem, hogy utána nem engedi el a kezemet. És szabad. És onnantól szabad, onnantól egy halálosan veszélyes világban, valódi biztonságban, valódi világosságban, valódi szabadságban él. Ez vagyok én. Ez vagyok én. Sokáig hisszük, hogy több van nekünk ennél. Sokáig hisszük, hogy mi már tudjuk és értjük az életet, a világot. és igazából nincs egyebünk, mint hogy foghatjuk apa kezét. De ez minden. Ez minden. Halljátok és értsétek, amit mondok. Nincs nagyobb élet annál, mint amikor fogod apa kezét. Nincs magasabb cél. Ezt nem lehet kinőni. Ennek nem lehet fölébe menni. Ez minden. Ki lesz a legnagyobb mindannyiunk közül, aki fogja apa kezét? Aki jobban figyel rá? Aki jobban hisz neki? Ki lesz a legszabadabb közülünk, aki fogja apa kezét? Aki jobban figyel rá? Aki hisz neki? Úgy értem, lehet, hogy te megfogtad apa kezét, és elértetek a bekerített játszótérre, és apa azt mondja, hogy szaladj, fiam, most játszhatsz. És te azt mondod, nem, nem, apa, jól emlékszem rá, hogy mit mondtál nekem, nem engedhetem el a kezedet. De most a játszótéren vagy, most szaladhatsz. Ó, nem, nem hiszem, legutóbb, amikor elengedtem a kezedet, baj volt. De az egy másik helyzet volt. Nem, nem, nem. Ha, én ezt jobban tudom. Jó? Tehát én emlékszem rá, hogy mi volt legutóbb, amikor elengedtem a kezedet. Na, de ez egy másik helyzet, fiam, szaladj! Ez a játszótér. Körbe van kerítve. És én azt mondom neked, hogy a kerítésen belül szabadon mozoghatsz, és mindent megtehetsz. És ha majd valamit másképp gondolnál, ugye, amikor fölmásztál a fára, és gumikötél nélkül készülsz leugrani, majd szólok, hogy az nem jó. De azzal, amit van, menj, és érezd jól magad. Ha neked mondaná Isten, hogy lazíts, tudnál-e lazítani? Én nem. Bevitt a játszótérre, és ugyanúgy szorítom a kezét egyfajta félelemben, és hitetlenségben. Nem hiszek neki. Ki lesz a legnagyobb és a legszabadabb közülünk, aki fogja apa kezét, figyel rá, és hisz neki. És hisz neki. Mi lesz a végső világosságunk nekünk, embereknek? Egy olyan hatalmas világban, aminek az összefüggéseit mi magunktól sose érthetjük. Egy olyan hatalmas világban, amelyben az erők olyan nagyok, hogy mi nem játszhatunk velük. Tudom, hogy ott a busz, tudom, hogy 80-nal megy, és sose állíthatom meg. Csak elkerülhetem. Hogyan fogunk mégis uralkodni egy ilyen valóságban? Csak úgy, hogy fogjuk apa kezét, figyelünk rá, és hiszünk neki. És ha ő mondja, hogy szabad vagy és szaladj, akkor légy szabad és szaladj. Amikor visszahív és mondja, hogy fogd meg a kezét, fogd meg a kezét. Ő az út. Ő a módszer az életre. Ő az igazság, a valóság, amiben élünk, de egyben az információ is. Ő a válasz. És ő az élet. A vele való kapcsolat minden. Úgyhogy minden, ami, és ezzel fejezzük be, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. És mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. És itt kezdtük, hogy mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Egykor, és ez egy nagyobb téma, talán jövő héten fogunk erről beszélni, arról a sötétségről, amiben a világ vesztegel. Kell, hogy értsétek a természetét, kell, hogy értsétek a lényegét, hogy hogyan működik, hogy mit tesz, hogy miért van. A világ sötétsége nem információ hiány, hanem szándékos és tudatos információ torzítás. Nagyon-nagyon kell, hogy értsétek, hogy ami körülvesz minket, az nem csak egy szemtelen, véletlenszerű folyamat, amely hát olyan, amilyen, hanem egy nagyon-nagyon tudatos kampány, egy nagyon tudatos uralom, amelynek az eleme, az alapja az az információ. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. És megint nagyon fontos, ha esetleg azt gondolod, hogy azzal, hogy hallgatod az eredményes élettalálkozókat, hogy azzal te világosság leszel, hát nem igaz. Úgy értem, a legnagyobb teológus, aki a legtöbbet tudja a Bibliáról, lehet a világ egyik legsötétebb embere. A legsötétebb. A farizeus. Aki a betűjét ismerte a törvénynek, de a szellemét nem. Aki tudta, hogy a messiásnak hol kell megszületnie, de amikor megszületett, megölte. A farizeus, a vallásos ember, aki ismeri az igazságot, de nem az Úrban. Aki nem fogja apa kezét, hanem azt mondja apának, hogy apa, figyelj, ne dumálj nekem, olvastam már a rendeleteidet. Tudom, hogy mit akarsz. Apa, most mondjam a 10 parancsolatot, mondjam, hogy mindet betartottam. Apa, hagyjál már. Tudok én vigyázni magamra. Tudod, majd én megvédlek, mert látom, hogy egy picit már össze vagy zavarodva. Nem vagy egészen következetes. Jó? Saját törvényedhez sem. Majd én itt kicsit kiigazítom a dolgokat. Jó? A legnagyobb sötétség. A tudás segít együttműködni Istennel. A tudás azért kell, hogy ne tépjem ki a kezemet az Úr kezéből, amikor nem mondja, hogy mehetek. De a tudás önmagában semmi az Úr nélkül. A tudás önmagában semmi egy Istennel való személyes kapcsolat nélkül. Fognom kell apa kezét, figyelnem kell rá, és hinnem kell neki. Hinnem kell neki. Nem tudhatom jobban, mint ő. Nem okoskodhatok. Mindig okoskodunk. Kiszúrtátok? Úgy értem, én mindig megmagyarázom neki, hogy mi van másképp, mint ahogy ő mondja. Hát mert szegény nem, nincs ott, ahol én. Tehát úgy értem, nem látja a részleteket. Írt egy könyvet pár ezer évvel ezelőtt, kicsit le kéne róla söpörni a port ahhoz, hogy napra kész legyen. És megmagyarázom neki. Megmagyarázom Istennek. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És itt van egy felszólítás. És ezzel tényleg befejezem. És hidd el, hogy itt van egy döntés. Élj úgy, mint a világosság gyermeke. Nagyon sokan vagytok tényleg világosság az Úrban. Tényleg. Úgy értem, azt gondolom, hogy akik itt vagytok, mind ez a kategória vagyunk. Legalábbis ti biztos. Én meg remélem. És hogy kell, hogy értsétek, hogy ez önmagában még nem üdvözíti az életet. És az üdvösség alatt itt most a tapasztalati előnyöket értem. Lehet, hogy örök életed van, de a hétköznapokban vereség után jön vereség. Miért? Mert nem élsz úgy, mint a világosság gyermeke. Mi teszi a különbséget? Egy döntés. A hitben járás döntése. A világosságban járás döntése. Nagyon sokan tudunk róla, hogy mi az igazság. Nagyon sokan tudjuk, hogy mi a biztonságunk. Nagyon sokan tudjuk, hogy miben bízhatunk. Mégse bízunk benne. Mégse járunk benne. Mert félelmetes és rettenetes megtenni azt a lépést, amely az én rendszeremből ki az Úr meggyőződésekből álló rendszerébe történik. Hitben járni, hitben lépni. Van egy meggyőződésem, amit a tapasztalat nem támaszt alá, vagy amit a pillanatnyi élményem, a véleményem a tapasztalatról nem támaszt alá. Sőt, az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, baj van, Isten meg azt mondja, hogy menj szabadon. És én azt mondom, hogy tudom, hogy mehetek szabadon. Tudom mondani a verseket, és igazából az imáimban én ezt oda is adtam neked, és fogom a kezedet, és ő azt mondja, hogy ámen, és így van, és nem hazudsz. Tényleg így van. És akkor azt mondja, hogy de állj föl, és menj. És erre azt mondom, hogy nem. 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 Mózes. Mózes. 40 év a pusztában. Aztán kivezeti a népet Egyiptomból. És Isten hova vezeti? Isten hova vezeti Mózest? Úgy értem, Mózes odaállt a király elé, mint hogyha a náci Németországba elmész, és azt mondod Adolf Hitlernek, hogy hé, Bajszos, add ide a népemet. Te normális vagy? Érted, megcsinálja, és Adolf odaadja a népet, és kivonulnak Németországból. És hova vezeti Isten a népét? Hova? Dehogy is, a puszta az már egy jó hely volt utána. Az jön. Hova? A tengerpartra. Jó, az király, hát a part mellett jobbra-balra el tudunk még menekülni. De nem. Olyan tengerpartra vezeti, ahol balra sziklás hegyek, jobbra sziklás hegyek, elől a tenger, és mögöttünk meg Adolf, aki meggondolta magát. Nem, Isten, normális vagy? Úgy értem, elvesztetted a térképedet? Úgy értem, hát látnod kellett volna, hogy merre megyünk. Nem láttad? És hát a zsidók azonnal levonták a nyilvánvaló következtetést. Isten azért hozott ki minket Egyiptomból, hogy itt dögöljünk meg mindannyian. Úgy értem, egy olyan sziklaszilárd és tévedhetetlen hitük támadt azonnal Istenről, egy olyan nyilvánvaló és világos meggyőződés, Isten kényír minket. Itt álló helyünkben. Azonnal látták. Hányszor van az életedben, hogy azt mondod, ránézel a helyzetre, és azt mondod, hát uram, megint bejött. Te kinyírsz engem. Úgy értem, te kinyírsz engem. Ez valamiféle kélyes örömöd van ebben, vagy mi ez? Tehát ez, úgy értem, ilyenekről szoktak filmet csinálni, és láncfűréshez címet adnak neki, vagy valami ilyesmi. Úgy értem, kihozol, azt mondja, gyertek, gyertek, megmentlek titeket a csúnya Adolf bácsitól. Gyere, gyere, megígérek minden jót, klassz lesz, gyere szépen. És aztán tudod, zsákutcában, na és most mit csinálsz? Tudod, és kicsit hátraül, vesz popcornt, mert érdekes lesz. Mert nevettek, azt gondolom, hogy értitek, hogy miről beszélek. A zsidóknak ez volt a hitük. Ezért voltak 40 évig a pusztában. Mert egy kemény nyakú, makacs nép volt, aki nem hitt Istennek. Hallgatott rá, vagy nem, a fene tudja. Ha már a téletlen néped vagyunk, mi más csináljunk. Az egyiptomiak rosszak voltak, te meg visszaemlik, akkor megyünk veled. De hogy nem bízunk benned, az egyszer biztos. Úgy értem, engem nem fogsz átverni. Majd gondolod, hogy elhiszem, hogy tényleg jó vagy hozzám. Majd gondolod, hogy elhiszem, hogy majd tényleg betartod az ígéretedet. Hát nyilvánvaló, hát itt vagyunk a tenger előtt, jobbra-balra hegyek, és hátulról meg jön a mészáros. Eddig is tudtam, hogy te egy ilyen Isten vagy, és most csak egyszerűen itt a bizonyíték. Ti meg mind naivak vagytok, ugye te naivak, ti még hisztek, reméritek, hogy valami jobb lesz? Hányszor fordult ez meg a szívünkben? És Mózes föl volt készítve. Mózes már megjáratta Isten. Volt Egyiptom hercege, aztán menekült az életéért, aztán 40 évig a pusztában gondolkozott rajta, hogy mi történt. De Mózes is csak ott állt a parton. És elkezdett imádkozni. Tudom, hogy megtaláljuk-e az ige helyet. Csapások, kivonulás. Átvonul a tengeren. Mózes ott áll a tengerparton. Második Mózes 14:15. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Miért kiáltasz én hozzám? Úgy értem, elég a dumából. Úgy értem, köszönöm szépen, elég a hiperszellemi vallásoskodásból. Úgy értem, te már figyelj, már 80 éve erről dumálunk. Hogy én veled vagyok, harcolom a te harcaidat, és te pedig bízol bennem, fogod a kezemet, figyelsz rám, és hiszel nekem. Úgy értem, most te is azt kérdezed, hogy most tényleg agyon ütlek-e titeket? Most tényleg ezért kiáltasz hozzám? Nem most volt a 10 csapás? Nem most voltak a csodák? Nem most történt meg, hogy Adolf tényleg elengedte a népemet? Tudod, mi a baj? Az a baj, hogy nem csak ismerni kell a világosságot, hanem járni benne. Nem csak tudni kell róla, hanem döntéseket hozni ez alapján. Fiúk, nem ússzuk meg, muszáj kockáztatnunk. Úgy értem, ez a kockáztatás pillanata, ez az a pillanat, ahol az úgymond hitünk átlép a valóságba, is elkezd gyümölcsöt teremni, a hitben járás. De már tudod, hogy bízhatsz benne, akkor tedd meg. Akkor most hozz egy olyan döntést, ami olyan, minthogyha bíznál benne. Akkor csak tedd meg, akkor lépjél. Lépjél, és ezt mondja, miért kiáltasz én hozzám? Tehát úgy értem, miért még mindig csak beszélünk? Elég a beszédből. Úgy értem, itt a tettek ideje. Biztos kiszúrtad, hogy be vagy szorítva. Biztos kiszúrtad, hogy szembe a tenger, jobbra-balra a hegyek, és hátul meg Adolf. Már nem a beszédnek van itt az ideje, hanem a tetteké. Nem a tőlem független tetteké, hanem azoknak a tetteké, amelyek eddig is én rám néztek. A te hitednek, a te világosságodnak, a meggyőződéseidnek a tettei. Annak jött el az ideje. Lehet, hogy erre a napra születtél. Lehet, hogy evégre történt minden. Hogy most fölállj és tégy valami kicsit vagy nagyot. Cselekedj. Járj a világosságban, járj hitben, a meggyőződéseid alapján hozd a döntéseidet, és cselekedj. És ezt mondta Mózesnek, szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak, te pedig emeld föl a botodat, amely az Istentől kapott tekintélynek a jelképe. Nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Teted meg. Nem én fogom megtenni. Én már adtam neked egy botot. Én már átruháztam a tekintélyemet. Én már ott vagyok a te életedben. Hagyjuk már az alapoknak az újra meg újra lefektetését. Én veled vagyok. Ugye, te hagyjuk már, hogy újra kezdjük. Én veled vagyok. Te állj föl, és menj. Nyújtsd ki a te botodat, amely én vagyok, és te nyisd szét a vörös tengert, és te intézd el, hogy szárazon menjenek át. Persze nem te csinálod, hát egy pillanatig se gondoltuk, hogy te nyitod szét a vörös tengert. Én nyitom szét. De hát erről szól az egész élet, mindent én csinálok, de te végre merj lépni az alapján, amire eljutottál. Többet nem kérek. Mózes, ha nem lennél felkészülve erre a feladatra, nem te lennél itt. Mózes, 80 éve dolgozom rajtad, hogy te lehess az az ember, aki most csak fogja magát, kinyújtja a botját, és átmentek. Légy nyugodt, amit Isten vár tőled, arra már kész vagy. Azt a világosság már leleplezte, már nyilvánvalóvá lett, már hitté növekedett, már csak rá kell lépni. De lépned kell. Az egész egy bohózattá zsugorodik. Egy groteszk bohózattá. Hogyha ezek a lépések mindig elmaradnak. Ha ezek a lépések mindig elmaradnak. Járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. És a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Azt hiszem, így volt. És ezekről fogunk beszélni jövő héten. A sötétségről, mert van a világban, és arról, hogy mit tesz a világosság velünk. Köszönöm a figyelmeteket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy add nekünk azt a bátorságot, amivel hitben járhatunk. Kérünk, hogy add nekünk azt a szívet, amely kész járni a világosságban. Nem a világosság hiányában. Sose kérsz többet, mint amink már van. 2 hal, 5 kenyér. Ennyi pont elég. Az, amit te világossá tettél, ami tőled nyilvánvaló, az szerint járjunk. És amikor a tenger szétnyílik, senki se fogja gondolni, hogy azt mi tettük. Amikor a tenger szétnyílik, amikor a lehetetlen megtörténik, te leszel az, Uram, aki a dicsőséget kapod, nem is lehet másképp. És hogyha ez a lépés, amit most meg kéne tenned, valójában a leges-legelső, ha egy picit félsz elfogadni Jézus Krisztust, mint a megváltódat, kérlek, ne félj! A legjobb barátodat találod meg most. A szerető apádat találod meg, aki óvni fog és vezetni egész életedben, aki királyt, királynőt farag majd belőled, és boldogan, büszkén hordoz az örökké valóságban. Fogadd el őt, fogadd el, mint a megváltódat, csak mondd neki, elfogadlak, Jézus. Bocsásd meg a bűneimet. Tudom, hogy 2000 éve itt voltál, és meghaltál az én minden adósságomért, az én minden bűnömért, az én minden hibámért. És ha elfogadlak, örök életem van. Elfogadlak, Jézus. Elfogadlak. Légy a megváltóm. A te nevedben imádkoztunk. A názareti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Ha minden igaz, ezúttal nem lesz történelmi előadásunk, hanem jövő héten. Jövő héten lesz, úgyhogy készüljetek rá. Tovább megyünk a világossággal is, illetve a sötétséggel is, és történelem. Sziasztok!